Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen a mai estén arra szánta az idejét, hogy ahogyan Kosztolányi Dezső mondja róla, a legzeneibb magyar költőről gondolkozzunk közösen, és egy kicsit megismerjük őt, Április Lajost, akiről nem csak annyit mondott Kosztolányi, hogy a legzeneibb magyar költő, hanem azt is, hogy költészete maga a legtisztább zene. Igen, egy olyan emberről lesz ma szó, aki számára a költészet egyben a tisztaságot jelentette, aki számára a művészet az azt jelentette, hogy ugyanolyan embernek kell lenni, mint amilyen művésznek, vagyis tisztának, odaadónak és istenhívőnek. Április Lajos. Babits Mihály így fogalmaz róla, tiszta ember, tiszta költő. És miután Április Lajos 1887-től 1967-ig él, munkásságának legnagyobb részét a 20. század első felében végzi el, ezért rögtön egy óriási tanulsága is van ennek a két idézetnek, Kosztolányi és Babits által idézetneknek, mégpedig az, hogy a művészethez, az igazi művészethez nem kell föltétlenül megmerülni a társadalom szennyében, mocskában és mocsarában. Lehet költészetet, mégpedig európai, sőt világszintű költészetet alkotni mesterséges mámorok, drog, alkohol és egyéb nélkül is. Sőt, éppen Áprili a bizonyság arra, hogy a legmagasabb rendű művészetet csak ezek nélkül lehet megalkotni. Nos, hallgatóim, azt mondtam az előbb, hogy Kosztolányi Dezső a legzeneibb magyar költőnek nevezi. Március. A naptüze látod, a fürgedi jákot, a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve, kibudjon a kedve, és egy ős evojét a fénybe kiállt. Régi kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzog, zeng a picinke, szénfejű cinke, víg ditirombusa, daktilusok. Semmit a barka már kitakart, a sárga virágját bontja a som, fut-fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna patak jön napra kacagva, a lom hamarosva csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, zeng. Ugye zeng? Ugye zeng a szíved? Zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved. Végig felolvashattam volna önöknek ugyanebben a lüktetésben. Képzeljenek egy költőt, aki a tavasz megéledését, az élet éledését, a márciust nem egyszerűen csak megjeleníti a különböző képekben, hogy a fürgediák, amikor a március első napja fölsüt, akkor rögtön kiszalad a hegyre és a csúcsra kiáll, és persze nem csak a régi kiszáradt tóvizek kezd megáradni, nem csak a néma kutakban kezdenek a vizek kibuzogni, nem csak a cinke kezd énekelni, nem csak a barka robbantja ki a rügyeit, és a déli sugárban meghökken a tél szimbóluma a hó, a havason, hanem zeng a csatorna, zeng a hegyorma, és márciusban mi zengene legjobban? Az örök ifjúság szimbóluma, a szerelem, az élet, az emberi szív. Igen, a márciusi szavú és szívű Április Lajosról fogok önöknek mesélni, aki nem Április Lajosnak hívnak. A család ugyanis eredetileg német, mégpedig erdélyi szászok. Az eredeti neve a családnak Jekkeli volt, ebből lesz aztán Jekel, majd Jékeli, ez már a 19. század eredménye, és Jékeli Lajosként születik meg, ami Április Lajosunk is, aki csak majd 1909 után fogja fölvenni ezt a költői nevet. És az édesanyja sem magyar, mert őt meg úgy hívják, hogy Ziegler Berta, szintén brassói szász. A Ziegler név már ismerős a magyar irodalomból, mert hogy Gárdonyi Zoltánt is úgy hívták ám eredetileg az ő édesapját, hogy Ziegler. Ők Frankfurt mellől jöttek át Magyarországra, és lett Gárdonyi, mint első generációs magyar, már ezen a néven a magyar irodalom legnagyobb alakja. És most itt van előttünk két brassói száz szülőtől származó ember, Ápril Lajos, akiről azt mondja Kosztolányi, hogy a legzenébb magyar költő. De ugye emlékeznek Herceg Ferencre, aki egy délvidéki Versec nevű kis német városból származik, és eredeti neve így is keresztelik be, Franz Herzog. És ugye emlékeznek arra a Petőfi Sándorra, akinek az édesapját úgy hívják, hogy Petrovics István, az édesanyját meg Hrúz Mária. És talán emlékeznek egy Glatter Miklós nevű költőre, aki eredetileg ezt a nevet viselte, mert hogy az apja Glatter volt, az anyja meg Grósz, és őt úgy ismerik a magyar költészetben, hogy Radnóti Miklós. Miért soroltam fel ezeket a neveket? Mert Áprilival pont ugyanaz fog történni, mint ezekkel a nagy magyar írókkal és költőkkel, és ezt nem győzöm elégszer elmondani. A magyarság ugyanis nem csupán rassz kérdés, az is természetesen, de döntően nem az, hanem tudatos kultúra és sorsvállalás. Amikor megszületik Jékely Lajos, akkor még fogalma se lehet róla, hogy a magyarság mindent el fog benne söpörni. Amikor aztán találkozik a magyar kultúrával, ahogyan találkozik az is Franz Herzog 6 éves korában, és a többieket most nem fogok külön elmondani, megtörténik vele a nagy metamorfózis, a nagy csoda, a nagy átváltozás, mert hogy a magyar kultúra mélységesen mélytűzű kohója mindenkivel ugyanazt csinálja, fajtól és rasztól függetlenül, ha igazán belemerül az ember, és megmeri magát meríteni benne, nem elég benne, hanem kiég belőle minden, ami salak, minden, ami szenny. És ahogyan Petőfi Sándor, aki egy Tóth városban születik, Kiskörösön, és csak másfél éves korában kerül át Kiskunfélegyházára, amelyik szín magyar, mégis amikor megkérdezik, a születése helyét Kiskunfélegyházára teszi, mert hogy az magyar. És mondhatja, hogy magyar vagyok, magyarnak születtem. Így fog történni majd Jékely Lajossal, most már engedjék meg, hogy mindig költői nevén Ápril Lajosként emlegessem. Mert ő is egy szász városban születik, az ősei még brassói ötvösök. Egy Pohár bor című versében meg is örökíti ezt, hogy a jekkeliek eredetileg ötvös család. És tudjuk nagyon jól, hogy Erdélyben jó néhány templomban őriznek az öreg jekkeli által készített kupákat, többek között készített Betlen fejedelemnek is, ez is megvan Kolozsvárott. Nagyon büszke rá Ápril Lajos. A család később azonban még mindig nem úgynevezett értelmiségi család, mert hogy az ötvösöktől könyvkötőkké válnak majd a 18. században. Ápril Lajos közvetlen ősei könyvkötéssel foglalkoznak. Ez már egy kicsit közelít ahhoz, ami majd Ápril Lajos lesz. Nos, édesapja második házasságában való ő is, és itt most megint hangsúlyoznom kell valamit, 55 éves az édesapa, igen idős ember, amikor megszületik Ápril Lajos. Első házasságából, édesapja első házasságából 3 lánya születik, és ugyanúgy, ahogy Arany János édesapja, Arany György, akinek szintén 55 éves korában születik meg egyetlen életben maradt fia, János, ugyanígy jár most az öregiekkel is. Amikor megszületik végre a rég várt fiúcska, ez lesz Ápril Lajos, akkor az apa hihetetlen ambícióval próbálja meg tanítatni, gyakran erején felül is ezt a fiút. Azonban Ápril Lajosból soha nem lett volna talán költő, hogyha életeben másfél éves korában nem költözik át az egész család a 100 brassóból a szín székely Parajdra. Ott egy olyan természeti környezetbe kerül, a parajdi sóbányákat gondolom mindenki ismeri, tudja, hogy egy káprázatos hegyvidék, amelyik egy olyan bányával rendelkezik, amely 4,5 köbkilométer sótömbön nyugszik. Ez számunkra fölfoghatatlan mennyi 4,5 köbkilométer. Parajdot erdők veszik körül, és ez az eszmélő kisfiú itt ezekben az erdőkben tölti az egész gyerekkorát. Nem véletlen, hogy költészete, mely 3 pilléren alapszik, egyrészt a természeti verseken, másrészt a magyar sors megéneklésén, harmadikként pedig az Istennel való viszonyát kifejező versek tömegén, ebből ír a legtöbbet egyébként, Nos, hogy Áprili költészete ilyen tiszta marad, az ennek is köszönhető. Amikor a család Paradra költözik, az egész gyerekkor itt telik. 12 évesen fog elköltözni, és az első hatások, amit Áprili érik, azok nagyon érdekesek, mert kedvenc költője gyerekkorában Petőfi Sándor. Képzeljenek egy Parajdon eszmélő, hegyvidéken élő fiút, aki tulajdonképpen nem is számítja magát másnak, csak azt mondja, hogy számomra az Éden soha nem volt más, mint Parajd és környéke. Ez a fiú találkozik egy költővel, Petőfi Sándorral, akiben megérzi a természet nagyköltőjét. Petőfi alföldi ember. Mit nekem te Zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája, tán csodállak ám, de nem szeretlek. És képzetem, egy völgyet nem járja. Lenn az alföld tengerség vidékén, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rúnák végtelenjét látom. Petőfi megfogalmazza a természettel való összekapcsoltságát, csak számára a természet szimbólum, mégpedig az a síkvidék, az alföld, ahol az ember szemben nem ütközik a horizontig semmibe, az a szabadság szimbóluma. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rúnák végtelenjét látom. És Áprili számára is szimbólum lesz a természet. Hallgatóim, Áprili számára a természet az emberiség édenkertjének örök szimbóluma. És még valamié, amikor Áprili a természetről ír, akkor a természet minden csodálatos momentumában, tehát az káprázatos tollú és hangú madarakban, a gyönyörűen susogó fákban, a kristálytisztán csobogó patakban, erecskékben, az illatozó mezei virágokban, mindenben, a természet minden csodájában Isten tökéletességét véli felfedezni. A párhuzam egész életében megmaradt. Hallgatóim, az élete végéről is fogok természetesen beszélni, amikor is elköltözik Magyarországra, életében másodszor is menekülnie kell majd Erdélyből, és itt Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán talál egy olyan helyet, bejárja a félországot, hogy hol telepedjen le. És Szentgyörgy pusztán fog találni egy olyan helyet, amit kicsit emlékezteti őt Parajdra és a körüllévő hegyekre. Nos igen, az Isten tökéletessége az, amelyet meglát ez a kisfiú a természetben. Amikor 1899-ben Kolozsvárra költöznek, Áprili csalódott. Ráadásul a családdal egy szörnyű dolog történik, mert elszegényednek. Az apa már majdnem 70 éves, és el kell mennie újra dolgozni, hogy tanítatni tudja a fiát. Áprili Lajos pedig ebben az időben a kamaszok lázadó szemével nézi az apját. Rendkívül sok a konfliktus és a feszültség Áprili Lajos és az öreg, majdnem 70 éves édesapa között. Hát még amikor megtudja, hogy az apa most ott fogja őket hagyni, és elindul majd hegyeken, völgyeken keresztül, hogy Biharba egy havason, fadöntő munkásként, 69 és fél évesen, fadöntő munkásként keresse meg a kenyerét. És talán ez így is maradna, csak hogy amikor az édesapja elmegy, és egy este Áprili Lajos fölmegy ott a Kolozsvár környéki dombokra, mert az egyik helyről nagyszerűen lehet látni a gyalui havasokat, és a gyalui havasokon túl, azoktól eltakarva a bihari havasok egy részét, akkor a szívében valami olyan melegség támad, hogy elhatározza ez a fiú, hogy utána megy az édesapjának. Leírja, felfelmentem a kolozsvári hója magasába, ahonnan látszottak a gyalui havasok, és elnéztem nyugat felé, ahol a gyalui havasoktól eltakarva a bihariak emelkedtek. Addig néztem arra, míg egy napon súlyos hátizsákkal, revolverrel és egy 75 ezeres katonai térképpel felszerelve elindultam a havasokon keresztül, ismeretlen utakon és ösvényeken édesapám megkeresésére. 15 esztendős ekkor ez a fiú. Havasi Molnár malmában aludtam, de hajnalban már folytattam az izgalmas utat. Sokáig a patak vezetett, azután rengetegekbe értem, ahol majdnem útvesztőbe jutottam. Délután fekete inges csobánok tüze mellé értem, s egy öreg csobán vezetésével a gerincre kapaszkodtam, ahonnan megláttam a boronaházat, apám új otthonát egy havasi tisztáson. Soha úgy nem ölelkeztem apámmal, mint amikor leértem a tisztásra, s ő megpillantott. Soha apám nem volt olyan büszke a fiára, mint akkor, amikor havasi társainak bemutatott. Átjött a havasokon egyedül, hogy itt meglátogasson, mondta, és öreg szeméből sűrűn budjantak ki a könnyek. Áprili ezt a pillanatot is megörökíti majd, mert hogy közöttük sok volt a veszekedés, de amikor találkoztak, csend volt. Némán ölelték egymást. És Áprili akkor jött rá, hogy néha nincsen nagyobb nevelő szülő és gyermekek között a csendnél. Innentől kezdve nagyon bensőséges a kapcsolatuk. Nem azért, mert az öreg, aki elég akaratos ember volt, az változott volna, hanem azért, mert ez a 15 éves zseniális fiatalember egy pillanat alatt megértette az apját. Annak minden nyomorúságát, annak minden életsorsvállalását, szóval mindent, ahogy egy 70 éves ember fadöntő munkásként dolgozik azért, hogy Áprili Lajosból egyszer majd ember legyen. Nos, hallgatóim, ez meg is történik, mert 1905-ben német szakos tanári diplomát szerez. Persze hozzá kell tenni, hogy ekkor már az első irodalmi élményei Petőfin kívül még Vajda Jánoshoz és Revicki Gyulához is kötik. Miért? Petőfiben azt szerette, ami ő soha nem tudott lenni, pedig mindig akart volna. Áprili Lajostól távol állt a forradalmiság, távol állt a radikalizmus, távol állt minden, ami Petőfi. Távol állt a vátesség, távol állt a szangvinizmus. De ugyanakkor ezt csodálta Petőfi Sándorban, és még valamit. Petőfiben érezte meg először azt a költőt, akivé válni szeretett volna, és vált is volna, mégpedig a formai tökéletesség költőjét. Hallgatóim, azért idéztem ám Kosztolányit meg Babicsot önöknek, mert arról nem szabad elfelejteni, hogyha van a magyar irodalomban két nagy formaművész, az Kosztolányi Dezső meg Babits Mihály. Amikor ők nyilatkoznak így Áprili Lajosról, arra oda kell figyelni. Kosztolányi egyébként is teljesen csalhatatlan volt az irodalmi értékek tekintetében. Itt nem tudom, beszéltem-e Arany Jánosról önöknek? Beszéltem? Akkor talán majd egyszer elmondom, hogy Kosztolányi Dezső egy tanulmányát úgy kezdi Arany Jánosról, hogy minden kétséget kizárólag kijelentettem, hogy Arany János a világ legnagyobb költője. Én utálom az ilyen sommás ítéleteket, de most engedjék meg, hogy én, aki 7 nyelven írtam, olvastam, fordítgattam, ez Kosztolányi magáról mondja, tehát a görögöket eredetiben, a latinokat eredetiben, a németeket eredetileg, a franciákat eredetiben, az angolokat eredetiben, az olaszokat eredetiben, szóval az egész európai kultúrát, azt mondja, mégis bátran kimerelni jelenteni, hogy Arany János a világ legnagyobb költője. És ezt a rövid kis tanulmányát azzal fejezi be, hogy talán mégiscsak annak van igaz, aki azt mondta, hogy számunkra az egyetlen nagy elégtétel a sok-sok sors üldözöttségünk közepette, hogy ez a kis nép Arany Jánost eredetiben olvashatja. Most ez a Kosztolányi veszi majd észre Áprili Lajosnak a formai tökére való törekvését is, ahogyan a Március című versében, amely pedig egy korai verse, hihetetlen és tökéletes módon zúdul elénk. Nem lehet hibát találni ebben a versben, nem csak a lüktetésben, hanem ahogyan a lüktetés szolgálja a mondani valót. Érezzük, ahogy pattan a rügy. Érezzük, ahogy énekel a madár, mert benne lüktet az élet. Amikor megtalálja valaki a tartalomhoz a tökéletes formát, ez lesz Áprili. Nos, hallgatóim, Vajdát miért szereti? Nagyon érdekes, mert Vajda költészetében megjelenik majd az újfajta tájköltészet. És ez hihetetlenül vonzani fogja Áprili Lajost, aki szintén nagyon is alkalmas arra, hogy a versébe filozófiát építsen bele. Aki nagyon is alkalmas arra, hogy a tájat ne pusztán csak tájként fogja föl. Vajda János újfajta tájköltészetet ad a magyar irodalomban, és ez nagyon tetszik neki. Még valami miatt. Mert Vajda természetében is a mélyben ott húzódott az, amelyik majd Áprili költészetében is megjelenik, különösen is a Kevéske szerelmi költészetében, pedig óriási szerelmeket él át, csak mindent belül. Mert amikor elolvassa a kevés tökéletes Vajda vers közül, Vajda János messze nem volt a nagy költő, mint Áprili Lajos természetesen, de néhány jó verset írt. És amikor a kevés jó Vajda vers közül elolvassa a 20 év múlva címűt, akkor egyszer csak kinyílik előtte az a látvány, amelyet majd később más költő is fog számára jelenteni, és az a látvány, amelyet majd még a nagy nyugatósok is át fognak venni, amikor a látvány átfejlődik látomássá. Nos, a harmadik pedig Revicki. Revicki lelki rokom. A századforduló magyar költészetét ugyanis jellemzi egyfajta dekadencia, amelyik egy divat hullám volt. Revicki, aki a származását tekintve is eléggé hasonlított Ápril Lajos származására, és aki költészeti gondolatait tekintve is nagyon hasonlított a korai Ápril költészetére. Nos, Revicki abban ragadja őt meg, hogy elégikus hangulatú verseket ír. Hallgatóim, Ápril Lajos rengeteg elégiát ír. Az első verses kötetének, amit 34 éves korában jelentett csak meg, akkor már majdnem 20 éve ír verseket. Annak az a címe, hogy Falusi elégia. Elégiákat fog írni, nagyon sokat. Nos, legendásan szemérmes ember. Hadd mondjam el önöknek, hogy őt is elkapja természetesen a francia láz. Erdélyi származásuként ismeri az induló Adi költészetét. Adi, aki csak a harmadik kötetében találja meg a hangját az 1906-os új versekben, nagyon hamar országos hírűvé válik. Hát sorba jönnek a 7-es, 8-as, 9-es kötetei, ráadásul Párizsról ír, az ámulások Szentvárosáról, Párizsról az őt elrejtő Bakonyról, szóval Ápril Lajos is föllelkesedik, és elhatározza, hogy elmegy Párizsbe. 1909-ben fog ez megtörténni vele. Hallgatóim, nagyon érdekes, mert a szülei kölcsönt vesznek föl, hogy Ápril Lajos kimehessen. 1909, ő maga a tanári, kezdő tanári fizetéséből, nagyanyedi gimnáziumnak lesz majd tanára, kezdő tanári fizetéséből is félrerak valamicskét, ő is kölcsön kér, és egy hónapra elhatározott, hogy kimegy Párizsba. Így is tesz, 1909. június 5-én már Párizsból ír haza levelet. Őt is a Szent Ámulások városa érdekli. De hallgatóim, erre az emberre pontosan ellentétesen hatott Párizs, mint Adira. A legdöbbenetesebb azonban nem ez, hanem megtudja, hogy Adi kint van Párizsban. És élete nagy álma, hogy találkozzon végre a kedvenc, az imádott, a szenzációsnak tartott nagyköltővel, Adi Endrével. 1909. júniusában vagyunk. Amikor elhatározza, hogy találkozik Adival, akkor azt gondolja, hogy a költészetét ez a találkozás döntően befolyásolni fogja. A találkozás mégse jön létre. Pedig tudja a címet, Rue de Louis 92. Ez Léda lakása. És elhatározza, hogy megkeresi Adit, és beszélni fognak. Hallgatóim, Ápril Lajos elmegy a Rue de Louis 92-be, fölmegy a fél emeletre, ahol Léda lakása van, megáll, tudja, hogy Adi otthon van, megáll a lakás előtt, 30 percig áll, és nem csönget be. Soha többé nem találkoznak. Azt írja erről a pillanatról, költői pályám bizonyára másként alakult volna, ha akkor találkozunk. Kivételes alkalmat, kegyelmi pillanatot szalasztottam el, így érzem. Írja Győri János a történetet részletesen is le a tanulmányában, Ápril tanulmányában. Hallgatóim, meg vagyok róla győződve, hogy ez így van, biztos másként alakult volna a költői pályáját, de hála Isten nem találkozott Adi Endrével. Párizs annyira riasztja, hogy bár kifizette egy hónapra előre a szállodát, étkezést, stb., 9 napot tölt Párizsban. 9-et. És egyre riadtabban látja ezt a várost, tudják, mi nem tetszik benne? Az, amitől Adi elájult. Az, hogy itt találkoznak világok, ezek a világok azonban idegenek, ismeretlenek, és összevegyült értékeket hordoznak. Ő pedig, aki a patak tisztaságú lelkű ember volt, nem véletlenül szerette már gyerekkorában, megszerette a pisztránkalázatot, ír is ilyen verset, pisztrángok, stb. Emlékeznek talán a csermely halkan zúgott, hol útja völdre nyílt, hűsményén pisztráng úszott, úgy surrant, mint a nyíl, a csöndben halkan játszott, stb. Vígan látszott, Schubert darról van szó, egy világhírű Schubert darról van, a pisztrángötösből idéztem. Ő gyerekkorában az egyik szimbóluma a tisztaságnak az a víz, amiben a pisztráng él, mert az kristálytiszta. Párizsban pedig mindent piszkosnak lát. És amikor elmegy a Perleshez temetőbe, meg is rémül, hogy Úristen, hát mindenki idejött, és senki nem otthon akart meghalni. Másnap vonatjegyet vesz, és eljön Párizsból. Ott hagy 3 hét pénzét, kvártéját, stb. És soha többet nem megy oda. Amit mondtam, legendásan szemérmes ember, mert ő úgy gondolja, hogy még mindig nem dőlt el magában, hogy ő költő-e, vagy jó költő-e. Hallgatóim, ekkor már szenzációs verseket ír, álnévem. Azért találjuk az áprilisi nevet többek között, hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy mit mondanak a barátok, ismerősök, mert azok lehet, hogy hazudnának neki. Képzeljék, a Nagyenyedi gimnázium tanára, sorban jelennek meg a versei a Kolozsvári Keleti Újságtól kezdve a csomó labban, ott mindenki olvas ezeket a verseket, dicsérik ezt az Áprili nevű alakot, aki ott ül mellettük a tantestületben. És nem tudják, hogy ő az. Mert Áprili arra kíváncsi, hogy mit mondanának őszintén. Hallgatóim, élete végéig benne volt a kételj a költészete nagyszerűségével kapcsolatosan. Tudják, ki volt még ilyen? Arany János. Akinek élete végéig a szívében ott volt a kételj. Az epilógust el kell olvasni. Csak azért, mert ő meg találkozott Petőfi Sándorral, és számára Petőfi Sándor volt a zseni, a költő, és arany élete végéig kételkedve benne, hogy nagy költője ő. Áprili ugyanígy volt élete végéig, de hallgatóim, bizony úgy van az, hogy az Arany Jánosi kételj csak a legnagyobbak sajátja. Halk megjegyzésem, rossz költő sose kételkedik magában. Azokra az a jellemző, hogy ontják magukból a selejtet és a szemetet, és harsognak. A legnagyobbak nem ilyenek. A legnagyobbakban mindig ugyanis a minta, a szint, az a tökéletesség. Április rengeteg versét átírja, rengeteget ír ugyanolyan mívességgel, mint ahogy Adi teszi, vagy ahogy Arany János teszi. Tehát magyarul a tökéletességre törekedve. Amikor 1921-ben, 34 éves korában megjelenik a Falusi Elégia, akkor egy olyan költőt látunk, aki pont úgy indul, mint Babits Mihály. Amikor Babits Mihálynak az első kötete megjelenik, akkor mindenki tudja, hogy egy nagy költő született. Miért? Nincs előzmény. Mint tudják, Pallas Athéné Zeus fejéből teljes fegyverzetben. Ilyen teljes költői fegyverzetben pattan ki majd a magyar költészet egére ez az ember a Falusi Elégia című kötetével. Miért is? Mert az akkori erdélyi irodalmi életet meghatározó egyik alak, Kuncz Aladár azt mondja, költészetében benne van az európaiság, az európai szintű klasszikus műveltség és a modern magyarság. Figyeljék csak, Kuncz utódjának nézte ki egyébként a lapjában, szerette volna, hogyha áprilival először közösen szerkesztik a lapot, aztán később április veszi át, áprilinak másfelé ment a sorsa, de Kuncz Aladárral életük végéig megtartották a kapcsolatot. Nos, azért van ez, mert április soha nem akart nagy költő lenni. Hallgatóim, nem csak kételj volt benne, ma úgy mondanám, nem akart sztár lenni. Ez a legendásan szerény ember, és megint nem győzöm hangsúlyozni az aranyi párhuzamokat. Arany Jánosról tudni kellett, hogy ő pontosan ugyanilyen legendás, már majdnem, már-már betegesen szerény volt. Amikor Arany János 40 éves lesz 1857-ben, 17-ben születik, ugye, akkor saját városa Szalonta festményt rendel róla. A kor leghíresebb festője Barabás Miklós festi le. És Arany János visszautasítja, el sem megy a szalontai nagy ünnepjére. Amikor 1867-ben a kiegyezés után Ferenc József majd azért, hogy a magyar kultúrával is kiegyezzen, ne csak politikai kiegyezés történjen, a legnagyobb elismeret, a Szent István rendet adja neki, Arany János választ ír az akkori kultuszminiszternek, hogy ő méltatlannak tartja magát, és nem fogadja el. A kultuszminiszter levelet ír Arany Jánosnak, hogy de hát mégiscsak János bátyám, fogadd el, 50 éves vagy. 1867-ben vagyunk, és Arany nem fogadja el. A miniszter személyesen megy le hozzá, hogy ezzel megsérted a császárt, és veszélybe hozod a most induló kiegyezést, ne tedd meg. És ekkor fogadja el. Ugyanezt történik, amikor a Kisfaludi Társaság elnökének akarják választani, és azt mondja, hogy méltatlan vagyok rá. És amikor az akadémia elnöki tiszte is fölmerül, arra is azt mondja, hogy méltatlan vagyok, megöregedtem és roskatag vagyok. Áprilit is éri nagyon sok lehetőség majd, hogy sztár legyen. Rövidesen odaérünk majd az életrajzában, amikor arról fogok beszélni, hogy Ravasz Lászlóval együtt szervezik, vagy együtt szerkesztik a protestáns szemlét. A nagy püspökkel Ravasz Lászlóval, aki kolozsvári származék, aki erdélyi származék természetesen. Nos, amikor a pályáján az első verses kötete után egyszerre csak országosan híressé lesz, akkor derül ki róla, hogy igazából ő csak verseket akar írni. És azt szeretné, hogyha ezek a versek, ahogyan majd később Tóth Árpád megfogalmazza ezt, zseniálisan eljussanak lélektől lélekig. Semmilyen emberi ambíció nem fedezhető fel, karrierista ambíció nem fedezhető fel Áprilisban. Nagyon kevesen tudják, hogy 1923-ban Dijonban francia tanári oklevelet is szerez. Nem itt, Franciaországban, Dijonban. Ott szerzi a diplomáját. És a német mellé hozzáteszi a franciát, és majd meglátjuk, hogy még több nyelvet, amiből majd fordítani fog. Nos, 1929-től 38-ig Ravasszal szerkeszti a protestáns szemlét, de ez már azután van, hogy elhagyja az országot. Pedig nem így indul. Ott van az első olyan erdélyi írók és költők között, akik transzilvánistának mondják magukat. Vagyis amikor 1920 után elcsatolják Erdély, Párcium, Temesköz, Mármaros is vidéke, tehát együtt szoktuk ezt Erdélynek nevezni, 2 milliós magyarságát, akkor a legnagyobbak, Kós Károly, Április Lajos, Reményik Sándor, Tompa László és a többiek megfogalmaznak egy új programot. És ennek a programnak az a lényege, hogy túl kell élnünk, élni kell. Lemondanak a szabadságról, de választanak helyette valami mást. Ha nem lehetünk szabadok, és most Áprilistól idézek, a katarzis az egyetlen kárpótlás a szabadság hiányának közepette. Akkor jöjjön a megtisztulás, akkor jöjjön a tisztaság, akkor jöjjön a görög fogalom, a katarzis, a megtisztuló fölemelkedés. Ezért olyan kristálytiszta a költészete. Ezért morális alapú a költészete. Ezért keresztény alapú Április Lajos költészete. Igen, mert ekkor indul barátsága Reményik Sándorral. Hallgatóim, nincs költőbarátság, csak az Aranyé és a Petőfié, ami hasonlítható az Április Reményik barátsághoz. Egyformán látják a világot. Amikor megtörténik a szörnyűség, Erdély elszakítása, akkor Április és Reményik is versekben fogalmazzák meg ezt. Reményik arról ír, hogy milyen dolog elveszíteni a hazát. Reményik annak a lendületével, dühével és indulatával ír, hogy hogy létezik az, hogy itt Erdélyben százak és százak siratják az elveszett hazát, miközben Pesten egyetlen árva könny, egyetlen árva szókönny nem csordul ki a legnagyobb költők szemén, száján, szívén. Április más utat keres. Április elfogadja az állapotot, de tudja, hogy új utakra kell menniük. És ekkor írja a Tetőn című verset, amit Kós Károlynak ajánl, annak a Kós Károlynak, aki az erdélyi magyarságnak új létprogramot ad a kiáltó szóban. Április Lajos Tetőn. Ősz nem sodort még annyi árvalombot, annyi riadt szót, minden összeomlott. Nappal kurszáltam, ilyen nem pihentem, vasárnap reggel a hegyekre mentem. Ott lenn, sötétködött, kavartakatlan, itt fenn a Vénhegy állott mozdulatlan, időkbe látó mesztelen tetőjén tisztást vetett a bujdosó verőfény. Ott lenn, zsibongott még a völgy a láztól, itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor, és békességes szót ejtett a szája, és békességgel várt az esztenája. Távol, hol már a hó királya hódít, az ég lengette örök lobogóit, tekintetem szárnyat repesve bontott, átöleltem a hullámhorizontot, s tetői többet száznál és ezernél, s titokzatos szót mondtam akkor, Erdély. és megszületik az új kultúra, melynek a jelszava már nem Magyarország, hanem a jelszava Erdély. Kimondják a transzilvánisták, hogy van erdélyi lélek, van erdélyi szív, van erdélyi irodalom, van erdélyiség, tehát transzilvánizmus. A transzilvánizmus egy nyitó verse az övé. A himnuszát majd a nagybarát fogja megírni, Reményik Sándor, aki arról ír majd, hogy hogyan lehet Erdélyben élni az Ahogy lehet című versében. Ez lett a transzilvánizmus későbbi himnusza. Nos igen, így indul az ő barátságuk. Reményik, aki ekkor már az erdélyi irodalmi közéletnek elismerten vezér alakja, ez a 20-as évek vége felé van, egyszer csak döbbenten hallja a hírt, amit nem akar elhinni, Berde Mária, a korszak szintén egyik jelentős irodalmára, mondja meg neki, hogy egy beszélgetésben azt hallotta, hogy Ápril Lajos elmegy Erdélyből. Reményik a legjobb barát, ezt nem tudja. Berde Máriától, egy másik írónőtől kell ezt meghallnia. Belebetegszik. Mert kiderül, hogy a hír igaz. És kiderül, hogy 1929-ben valóban ott hagyja Ápril Lajos Erdélyt. Úgynevezett repatriálást végez, tehát új hazát választ magának, ez természetesen a trianoni, vagy másként Csonka Magyarország. És megjelenik a Kolozsvári Keleti Újságban, hogy Ápril Lajos elfogadta a budapesti református főgimnázium vezető tanári állását, ez a Lónyai gimnázium lesz, még nem a Bármadas, ahol a fénykorát fogja élni. Reményik belebetegszik, aztán verset ír, Berde, aki szintén megtudja a hírt, ő is a belső körhöz tartozik, azt mondja, ne is búcsúztassuk el, ne is legyünk ott. Csináljunk úgy, mintha nem történt volna semmi, egy szót sem érdemel. Csak hogy ezt Reményik a nagybarát nem tudja megtenni, mert tudja, hogy Ápril Lajos a szívét azt itt hagyja. Hogy majd ugyanúgy fog járni, mint az a későbbi utód, Vas Albert, aki ugyan emigrált, mert emigrálnia kellett, a gróf az emigrált, de az író az otthon maradt, egész életében. Itt fog járni Ápril is. Egész életében erdélyi maradt. Egész életében csak Parajdot és környékét tartotta a föld és élete édenének. Azonban mennie kell, új utakra kell menni, új utakat kell keresni, de ő tudja, hogy ez ideiglenes. Meg is írja a Reményiknek 2 évvel az elmenetele után, hogy tudod, arra a pillanatra várok, amikor visszajövök majd. Ez is meg fog történni életében. Áprilisban ugyanis ugyanaz történik, mint az erdélyi magyarok egy nagyon jelentős részével, hogy megfulladnak abban a sorsban, amit rájuk mér a román megszállás. Hallgatóim, nem volt azért az olyan egyszerű. Képzeljenek egy országot, amiben fölnőttem, és ami eddig az enyém volt, és ha megérkeztem a parajdi állomásra, az volt kírva, hogy Parajd, és ott köszöntöttek engem a falusiak, most pedig, hogyha megérkezem erre az állomásra, valami románul van kírva, és hogyha én a vasutast megkérdezem, aki szintén egy székely ember, hogy mikor indul a legközelebbi busz, akkor oda jön hozzám a román csendőr, és puskatussal agyba főbe ver, és azt mondja, ez román föld, veszély románul. És az akkori magyarokkal nap mint nap megtörtént. Amikor elmegy Kolozsvárra, és ott a Mátyás szobor tövében találkozik Reményik Sándorral, és odalép hozzájuk 2 ilyen zoknis román, és azt mondják nekik, hogy bozgorok, beszéljetek románul. A bozgor azt jelenti, hogy hazátlan. Mondják egy Áprilinak és egy Reményiknek, mondom, egy ilyen halina zoknis román ember. Nos, Áprili elmegy, és először a Lónyai gimnáziumban kezd el, főgimnáziumban kezd el tanítani, 4 évet tölt ott. Akkor a Lónyai még nem ez az épület volt, hanem a Lónyai utca 4-ben volt az eredeti Lónyai gimnázium. A mostani épületet, ami hála Istennek már megint Lónyai, ezt a II. Világháború kellős közepén építi a Magyarországi Református Egyház téglajegyekből. Tehát a hívek adományából építik föl. Áprili még az előző épületben tanít, és 1934-ben éri a nagy megtiszteltetés, mert az ország első leánynevelő intézetében, a Bármadas leánynevelő intézetben kérik föl, hogy legyen igazgató. Méltóságos úr lesz belőle. Ravasz László barátja, sőt, Horthy Miklós ismerőse. Horthy nagyra becsülte őt. ravasz révén bekerült az egyház legfelsőbb vezetésébe. Mindenki tudta, hogy a protestáns szemle egy olyan lap, amely az akkori legprogresszívebb keresztjén, tehát protestáns értelmiségnek a csúcslapja volt. Ezt társszerkeszti a püspökkel, Ravasz Lászlóval. Minden megadatik neki az életben, ami csak létezik. Hatalmas karriert fut be, és nem érzi jól magát. Amikor a Bármadasba megválasztják igazgatónak, engedjék meg, hogy elmondjam a saját vonatkozásomat is ebben, ugyanis az én édesanyámnak, Tamással együtt édesanyánknak az igazgatója és magyar tanára volt Április Lajos. Nekem ott van a szobámban anyám tablója, középen polgári nevén természetesen Jékenyő Lajos, Április Lajos képe, igazgató. Anyám nála érettségizett. És sokat mesélt Áprilról. Én nem tudtam, hogy anyámnak az osztály pontosabban igazgatója és magyar tanára volt. Mert én mindig csak azt láttam, hogy Jékenyő Lajos, amikor gyerek voltam. Amikor már bekerültem az egyetemre, akkor tudtam meg, hogy ez a Jékenyő Lajos az nem más, mint Április Lajos. Hallgatóim, nagyon zárkozott ember volt. Mondta anyám, kivéve az óráin. Az órái, azt mondta anyám, maga volt a csoda. Ez az ember, aki egyébként egy rendkívül csöndes, zárkózott, kicsi vékonyabb hangú ember volt, ez amikor tanárként a magyar irodalomról beszélt, akkor mindenki úgy érezte, hogy fönt jár a fellegekben. Emlékeznek a Kohó képre? Ne felejtsék el ezt az embert, Jekkeli és Ziegler nemzette. És amikor a magyar irodalomról beszélt, és Petőfiről, és Aranyról, és a kedvenceiről, akkor egyszerűen kifényesedett az arca, a hangja fölemelkedett zsoltáros magasságba, szóval nem lehetett ráismerni a szerény emberre. És mégsem érzi jól magát. Végig leveleznek reményikkel. Miért nem érzi jól magát? Azt mondja, azért, amit Reményik Sándor egy versében megírt. A Halotti beszéd hulló levelekben című versében Reményik a nagybarát 1923-ban megírja a Halotti beszéd első parafrázisát. Azzal a címmel Halotti beszéd hulló leveleknek. És abban megírja az erdélyiség sorsának lényegét, hogy szépek vagyunk. Bíborak vagyunk. Fehérek vagyunk, arany és hermelin, de csak, mondja a hulló levelekről, de csak az erdőben. Mert testvérlombot takar. Ott, hogyha élünk is jó, meg ha halunk is jó, mert az anyaföld fogad be, és az növel fel. De azt mondja, Reményik írja, csak egy árvaság van az erdőn kívül lenni. Nagyvárosok szeleitől sepertetni, a nagyvárosok mocskával összekevertetni, szóval csak egy árvaság van az erdőn kívül lenni. Ardeál, Erdély, Transzilvánia. Az erdőn kívül lenni. És most erdőn kívül van a méltóságos úr, Április Lajos. Most erdőn kívül van a Bármadas igazgatója. Most erdőn kívül van Ravasz László barátja, Horthy becsültje. És hazavágyik. Oda a Parajdi Boronaházba, ahol eltöltötte a gyerekségét. Oda a Hármashegy tövébe, oda abba a szurdokba, abba a völgybe, ahol a patakba csodálta reggeltől, sokszor magányosan a fickándozó pisztrángokat. Oda vágyik. És majd eljön az életének ez a pillanata is, bár a Bármadas gimnázium számára az aranyéveket jelentette, az ő igazgatósága, mégis történik valami 1942-ben, ami miatt elhagyja a Bármadast. Ez pedig a zsidó törvényhez kapcsolódik. Kevesen tudják a konkrét okot, hogy miért ment el. A második bécsi döntés után ugyanis már készült visszamenni, ez 1940-ben volt. Házat ácsoltatott magának ott az eredeti kibővítve Parajdon. Boronaházat, gerendaházat. Aztán 1942-ben az egyik tanítványa egy zsidó lány volt, akit el kellett volna távolítania a Bármadasból a zsidó törvény értelmében. És hallgatóim, Április Lajos, méltóságos úr, nem politikai állásfoglalást tett, hanem emberit. Amikor 75 éves lesz, majd egy riportfilmet csinál vele a Magyar Televízió, és abban megrendítően vall arról, azt mondja, hogy kérdezi a riporter, hogy hogy volt és minden, és azt mondja Ápri, hogy tudja, én az embert szerettem. Ő el sem tudta, mindegy volt, hogy magyar, vagy német, vagy zsidó. Nem zsidó kérdés volt a kérdés. Értik, hallgatóim? Nem zsidó kérdés volt a kérdés. A kérdés csak az, hogy el sem tudta kézdeni, hogy embert csak a származása okán, aki egyébként kitűnő tanuló és nagyszerű, szorgalmas, előmenetelű lány, hogy azt el kell távolítani az iskolából. Tiltakozásul lemond, rövidesen kéri majd a nyugdíjazását, és elhagyja Magyarországot, rohan vissza Erdélybe. Nagyon rövid idő jut neki. A Parajdi Boronaházban káprázatos verseket ír a visszatérés emlékére. Újra fölkeresi azokat a helyeket, amelyek számára a természet, mint az emberiség édenkertjét jelentik. Igen ám, de 1944-ben kedves román barátaink átállnak, és újra menekülnie kell. És életében másodszor is elveszíti a hazát. Mert bármilyen furcsa is, Budapestet soha nem érezte a hazájának. Másodszor is elveszíti. Erről fogja majd írni legmegdöbbentőbb négy sorosát. Ez lesz költészete egyik kedvenc műfaja. Egy francia műfajt vesz át, a quatrain-t, tehát a négy soros műfaját, nem ő találja ki. De ebben a rövid verstípusban rendkívüli módon tömöríteni lehet a mondani valót. Majd megír egyet azzal a címmel, Haza. Ha önök ma elmennek a Bármadas gimnáziumba, akkor a bejárat mellett, fönt a fél emeleten találnak egy április szobrot, és a mellszobor alatt egy márványtábrába belevésve ezt a négy sorost. A Haza című vers. Egy életben kétszer veszítettem el. Nincs, nincs. Buszsorsot értem és kietlent. Hová vezetsz utam? Egy hang felel. Keres magadnak elveszíthetetlent. Mert a hazát ebben az életben elveszíthetjük, ezt a földit, akár kétszer is. Lehet a sorsunk bús és kietlen. Nem tudhatjuk, hova vezet az utunk, de egy hang megszólal. Keres magadnak elveszíthetetlen hazát. Így jár Ápril Lajos majd, egy életben kétszer veszíti el, mert ahogy mondja, másodszor is elindul 1944-ben belső emigrációba Magyarországra. Hallgatóim, amikor ideér, akkor már tudja, legalábbis akkor azt hiszi, hogy nagyon kevés van hátra az életéből, nyugdíjaztatja magát. Ő, aki 1934-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 49-ig lesz csak az, mert akkor őt is, meg Nyírő Józsefet is, meg Herceg Ferencet, szóval ezeket mindegyiket kizárják. Ugyanúgy fog járni, mint Herceg Ferenc, ugyanúgy fog járni, mint a többiek, a nagyok, akik egyszer csak kapnak egy levelet tegező viszonyban, amelyben közlik, hogy méltatlanná váltak a szocialista haza építésének folyamán, arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjai legyenek. Képzeljenek egy embert, Ápril Lajost, aki soha hadseregben nem járt, akinek ilyen bűne nem volt, aki a zsidó törvénnyel kapcsolatosan egy zsidó lány kizárása miatt ott hagyja az igazgatói állását. Szeszember 49-ben méltatlannak, emberileg méltatlannak tartják a Magyar Tudományos Akadémia tagságára. Igen, készül a végső számvetésre. És amikor a végső számvetésre készül, erről majd verset is fog írni, mindjárt elmondom majd azzal a címmel, Útravaló. Ebben a versben Áprili nagyon érdekes dolgot fogalmaz meg, mert azt mondja, az ember, amikor az útja végére ér, akkor valamit vinni akar erről a földről. De hát egy költő mit vihet? Nem vihet már csak verseket. És Áprili, akinek a költészete csúcsán olyan versek szólalnak meg, amelyből most rögtön idézni fogok önöknek. Áprilia költészete csúcsán eljut oda, hogy rájön, hogy csak azt viheti, ami tökéletes. Pedig annyit vihetett volna. Vihette volna azt a verset, amely Erdélyben ma is kötelező tananyag, és amelyik Áprili költészetének az egyik szenzációja tavasz a házsongárdi temetőben. Még ezt a verset sem találta tökéletesnek és alkalmasnak, hogy Isten zsámolyára oda tegye. Pedig Apácai Csere Jánosnéről írt, egy csodálatos holland asszonyról, Aletta van der Maatról. A kolozsvári házongárdi temető akkor még külváros volt, ma Kolozsvár szívében van, ma belvárosnak számít. Benn van a városban. A történelmi magyarság nagy temetője. A 16. századtól kezdve temettek oda királyokat, fejedelmeket, tudósokat, művészeket, szóval mindenkit, aki Erdélyben nagy magyar volt és számított valamit. Ott nyugszik a házsongárdi temetőben. Valahol Apácai Csere János is ott van, csak már nem tudjuk hol. És Áprili, amikor lelki erőt akar gyűjteni, hogy kibírja Erdélyben maradni, rendszeresen sétálni indul a házsongárdi temetőbe. Nézi a múltat, a megelevenedő magyar múltat. És eljön a tavasz, az a tavasz, amiről az előbb felolvastam a Március című verset, minden éledésnek ideje. A tavasz jött a parttalan időben, és megállt a házsongárdi temetőben. És tört kövön, és porladó kereszten Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, és tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem, és amíg dalolt, századokba néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tenger árja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, amikor a békebús szemét lefogta. És amikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette. Még dörgő fenséggel búgott le rája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal visszhangját vesztve, félve, belenémult a hervadásba télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a névzenéje bennem, és nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, egyetlen könny, hogy azt a dallamot Aletta van der Maatnak megköszönjem. Hallgatóim, két csodálatos emberről ír. Apácai Csere Jánosról, aki mindösszesen 35 esztendőt él, 1625-től 1659-ig. Aki a Magyar Enciklopédia írója. Az az egyszemélyes zseni, aki elindul nagyon szegény gyerekként, írni, olvasni is úgy tud csak iskolában menni, hogy a helyi pap támogatja, aki aztán felfedezi, hogy ez a kis szegény, talán árva a mai tudásunk szerint, paraszt gyerek apácáról, ez zseni. Apácai Csere János 35 esztendőt élt, 13 nyelven beszélt, megtanult hindiül, szanszkritül, héberül, perzsául, héberül például úgy, hogy nem volt tanár, nem csak egy könyv. Most képzeljenek el héberül betűket, meg egyebet tanulni, tanárni, megtanult. 13 nyelven. Mert a tanára azt mondta, hogy tudod, János, a tudás a legszebb dolog a világon. És ez a kisfiú egyszer csak belemerült a tudásba. És Apácai írja le, hogy minél többet akart tudni, annál inkább rájött, hogy mennyi mindent kellene ahhoz tudni, hogy még tovább jusson a tudományba. Elkezdett teológiával foglalkozni. Hallgatóim, van itt közöttünk egy holland. Ő a tanúm. A Harderwijk Egyetemet akkor alapítják. A Harderwijk Egyetem első doktorát úgy hívják, Apácai Csere János. Önök elmennek Harderwijkbe, és ott a bejárat mellett találnak majd egy táblát, amelyet az egyetem első rektora állítatott az ezen az egyetemen elsőként doktorálónak, aki nem holland volt, nem német volt, nem francia volt, nem angol volt, hanem egy apácai Csere János nevű magyar parasztgyerek. Az apácai Csere János írja meg a Magyar Enciklopédiát. Hallgatóim, 1653-ban, 55-ben adják majd ki a teljes enciklopédiát. A nagy francia enciklopédia majd 100 évvel később fog megszületni. De a majd franciának azt mondja, hogy Diderot, vagy D'Alembert, vagy Voltaire, vagy Rousseau megemeli a kalapját. Ha majd egy magyarnak azt mondom, apácai Csere János megkérdezi ékes magyar nyelven, kto éta? Ki az? Hallgatóim, apácai Csere János, akinek azonnal felajánlották, először Harderwegben, aztán Schweizban, Genfben az akadémiai professzori széket, ez a fiatal fiú hazajön Magyarországra, Erdélybe. Tudják miért? Mert nem tartott a röghöz kötésnek, hogy itt kell élnie. Tudják miért? Mert neki nem kellett megmagyarázni, hogy a genfi professzori és a harderwegi professzori akadémiai széknél van fontosabb, sáros, poros, még egyetem nélküli Erdély. És hazajön egyetemet alapítani. Egyetemet. Élete végén egy évvel halála előtt 1658-ban az akkori erdélyi fejedelemnek levelet ír, amelyben egy magyar tudós akadémia fölállítását javasolja. 1658-ban. És amikor az az intézmény, amelyik őt befogadja, megvádolja egy olyan protestáns irányzattal, a puritán irányzat követésével, amely akkor éppen nem volt a fejedelem szerint követhető, elcsapják az egyetemről. Méltatlan sorsot ér meg ez az ember. Csak hogy még Harderwegben találkozik Harderweg leggazdagabb kereskedő polgár családjának lányával. 1898-ban lesz majd egy vállalkozó kedvű magyar újságíró Kolozsvárról, aki kikutatja a van der Maart családmúltját. És ő állapítja meg, később le is írja egy cikkében, hogy kik voltak ezek a van der Maartok. Harderweg leggazdagabb kereskedő családja volt. Ez a lány, Aletta van der Maart egyszer meglátta apácai Csere Jánost, ezt a kis zömök, fekete szemű, szórós szemű, magyar zsenit, és soha többet nem hagyta el. És Harderwegben egyetemi állás várja apácait, és hazajön. És azt mondja Aletta van der Maartnak, hogy ahova viszlek, az egy elmaradott ország, amelyben én nem biztos, hogy egyetemi tanár leszek, lehet, hogy szegények leszünk, nyomorodni fog, szóval jól gondold meg. És Aletta van der Maart utána jön. Tudjuk, történelmi tény, hogy miután rettenetes megaláztatások érik apácai Csere Jánost, és egy villámgyors lefolyású betegségben 1659-ben meghal, a temetőbe egyedül a felesége kíséri ki Aletta van der Maart. Aki a följegyzések szerint, akinek a följegyzések szerint megszakadt a szíve. És utána halt apácai Csere Jánosnak. Őket keresi. Őket keresi Ápril Lajos ott a házsongárdi temetőben. És amíg dalolt a századokban néztem, csak Holt professzor szellemét idéztem, ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, ez azt jelenti, hogy Aletta van der Maart egy Nyugat-Európából hozott asszony volt, és ezért néha nem büntették, vagy nem próbálták meg annyira megalázni apácait, hogy lehetett. De most hallgassák csak meg, mit ír. Dallamot karral kísérve halkan napsugaras nyugat dalolt dalban, ebben a névben, hogy Aletta van der Maart, hol a sötétség tenger árja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Kérem, Hollandia dicsérete. Mert onnan jött egy olyan országból, ahol a sötétség tenger árja két dolgot jelenthetett. Az itthoni sötétség tenger ár az egyik jelentése, a másik meg az ottani tenger, amelyel fölveszi a holland nép a harcot. És gátakat épít. Tudósok gátakat építenek, hogy ne mossa el az országot. Sőt, eljutnak ahhoz a pillanathoz, amikor poldert csinálnak, vagyis a tengertől elkezdik elhódítani a földet. Nem tudják, milyen keserves dolog poldert csinálni. Én sokszor jártam Hollandiába, és egyszer megkértem valakit, hogy mondja el, hogy hogyan a fenébe csinálják ezt. Félországnyi új földjük van. Rettenetes munka. A tengert ki kell szorítani, egy gáttal el kell zárni a nyílt tengertől, meg kell várni, míg kiszárad, rettenetes mennyiségű só van rajta, és bevetik egy sajátos sásszerű anyaggal, amelyik hihetetlen gyorsan nő. Levágják, és ott hagyják, beforgatják a földbe. Következő évben meg 7 éven keresztül csinálják a talajt, hogy abból föld legyen, hogy ember által lakható vidék legyen. Szóval egy olyan helyről jön ez az Aletta van der Maat, akik bebizonyították, mi az élni akarni. Hol a sötétség tenger árja ellen ragyogó gátat épített a szellem. És most ez a sötétség tenger árja ott van Erdélyben. És a gát, amit épít, az építő Apáczai Csere János. Mert ezt a gátat nem kezek, hanem szellem építi. A sötétség tenger árja ellen ragyogó gátat épített a szellem. És itt már nem Hollandiáról van szó, hanem Erdélyről. Mert nem értették meg Apáczait. Hallgatóim, több mint 100 szó, mert nyelvújító is volt, mert a magyar tudomány nyelve fejletlen volt. Több mint 100 szó fűződik a nevéhez. Új magyar szavak kitalálása, mert matematikából, kémiából, filozófiából is, amiből csinálja a nagy magyar enciklopédiát, csomó szakszót csinál. És nem értik, és irigyek rá. És mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajongott felette. Míg dörgő fenséggel bugott le rája a kálvinista templom orgonája. Hallgató, hogy mi ismerjük a temetését. Miközben Apáczai Csere János temetik, aközben a református egyháznak nem a harangja, hanem az orgonája szól. Majd misztótfalusi Kis Miklós is így fog járni, tudják? Aki a világ legjobb nyomdászaként jön haza. A világ legjobb nyomdászaként. Menjenek el Misztótfaluba, ott van egy nyomdamúzeum. Lehet látni, hogy a korabeli nyomdák mit tudtak, a németek, meg a franciák, meg a németalföldi nyomdák, és mit talált ki misztótfalusi Kis Miklós. És hazahozza a tudását. A vége az lesz, hogy kiátkozzák. Majd meg kell írni a maga mentségét, és 300 évvel a halála után, néhány évvel ezelőtt az erdélyi zsinat most kárpótolta és mentette föl. Magyar sors ez a javából. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve sírba ment utána. Ez a történet vége. Hallgatóim, lassan előadásom végére érek. Amikor az a sors éri, hogy kizárják a Tudományos Akadémiáról, 1950-től elhallgattatják. Nem jelenhet meg verse. De tudják, az Isten akarata az nem az ember akarata. A magyar irodalom ennek a rettenetes gesztusnak köszönheti a legszebb műfordításait. Kérem, akkor fordítja le, miután verset nem írhat, amiből élnie kell, Puskin anyaginyét. Ha valaki akar szép anyagint olvasni, az senkit ne olvasson, csak Áprilit. Ezt az engő magyart. Mert Anyagin, vagy Puskin az Anyagint egy sajátos versformába írta meg, azóta se tudta senki azt a lüktetést visszaadni, csak Április Lajos. És ekkor születnek a Janus Pannonius fordításai. Hallgatóim, Janus Pannoniusról kevesen tudják, azt hiszik, hogy miután magyar költő volt, Csezmicen Jánosnak hívták, hogy biztos ezek a versek az ő, a fenéket. Egy szót nem írt le költeményt magyarul. Csak latinul írt, és néhány egészen keveset toszkán nyelvjárásban. A magyar verse nincs. Amit mi Janus Pannoniusból ismerünk, a legjobb Pannonius fordítások, azokat Április Lajos csinálta. Igen, és eljön a pillanat, amikor számot kell adni az egész életről, amire mindig is készült. Ebben a versében, az útravalóban említ egy verset. Ez a vers, amit említ, a Csavargó a halálra gondol című. És engedjék meg, hogy most sorrendben először azt olvassam fel, amelyik, ha megtalálom, megfogom természetesen. Megvan. Amelyik az Útravaló című verse. A lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait, visz magával a földről valamit. Eszmét, melyet világra ő hozott, virágot, melyet ő virágoztatott. Én Istenem, én mit vigyek neked? Nem vihetek én mást, csak verseket. Kiválasztok pár útamra valót, a többinél tisztábban dalolót. És az ösvénnyel vár az égi rét, zenét hallok majd, felséges zenét. Barátom, aki már előre ment, azt a zenét rég hallja odafent. És hogy azt a muzsikát hallgatom, azt a keveset rendre hullatom. Az a zene csak vallatja velem, süket sor, nem merem. Ezt sem merem. És amikor Uram hozzád érkezem, könnyű kezem miatt szégyenkezem. A választottakból csak egy maradt, az, melyben felfogtam egy sugarad, az, amelyikben elmondtam neked, hogyan szerettem drága földedet, szólok, csak ennyit hoztam, ó, Uram, ne ítéld meg nagyon szigorúan. Melyik ez a vers, amelyet egyedülinek talált méltónak arra, hogy az Isten rámolyára oda tegye, mert azt mondja, a választotokból csak egy maradt, az, amelyikben elfogtam egy sugarat, az se az enyém, azt is tőled kaptam. A fénye a tiéd, a zsenialitása a tiéd, a képei a tiéd, de abban elfogtam egy sugaradat, melyben elmondtam, hogyan szerettem világodat. És ez a vers a Csavargó a halálra gondol. A Csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Áltam vaspántos portádon belül, és ámulva néztem botrafont kezemre sugárban ömlő fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül. Úgy hallgattam, amit beszélt papod, ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle meztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, és megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fönn a tölgyeken, de ha tavaszod jő, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad, rigó szavaddal kelt a kora reggel, s odvamban surran este sünfiad, gazdám a nyár. Az ősszel hult levéllel új őszig minden gondot eltemet, mezítlábjárom harmatos meződet, s verőfényet fürözti a mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem, s Uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel, otthon kínáló tűz nem int felém, de mondd, volt-e valaha szép világod valakié úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell, vállamról rongyruhámat egy rándítással elhullathatom, saruim szíjasen marad velem, Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, ígéd szerint, egészen meztelen. Hallgatóim, az Útravaló Ápril Lajosa aki egyetlen verset tartott talán arra méltónak, hogy megpróbálkozzon fölvinni oda, ahol egy forduló után várja az égi rét, és ahol majd zenét fog hallani, a zenéség legnagyobb költője, csodálatos és felülmúlhatatlan zenét, és ott lesz majd egy régi barát, aki már rég hallja ezt a zenét, mert hogy Reményik Sándor 1941 óta halott, a régi barát, és majd oda viszi, és ott elmondja, hogy mégiscsak úgy van az, hogy a világ gyönyörű. Mégiscsak úgy van az, hogy a csavargó, akinek nincs semmije, mindene van. Mert az Isten úgy teremti ezt a világot, úgy teremti benne a természetet, hogy az az emberiség édenkertje legyen. És ugye az Édenben nem kellett semmit csinálnunk, csak enni a gyümölcsöt a fáról, inni a patakból a vizet, hallgatni a madarak csicsergését, hallgatni az erdő susogását, beszívni a virágok illatát, és akkor azt mondhatjuk, hogy miénk a világ. Ezért kérdezi a vers végén, de mondd, Uram, nekem, akinek otthona sincs, csak egy barlang, nekem, akinek vacsorája sincs sosem, csak a terített asztala a természet, nekem, akinek társa az odasurranó sündisznócska, és senki más, mégis enyém az egész világot. Utálni nem tudom világodat. Mégis, ha hívsz, úgy fogok elmenni, parancsod szerint, egészen mesztelen. Idős korára megromlott a látása, tulajdonképpen meg is vakult. De azok a szemek, amelyek az övék voltak, valami olyat láttak, amihez nem kell se szemgolyó, se agy, se bioáramok, mert a mindenséget látta. Szeressük így Április Lajost, a nagy magyar költőt. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő tapsukat, és ez nem demagógia lesz, hanem véresen komolyan így gondolom. Minden taps annak a költőnek szól, akinek az életművében ma gyönyörködhettünk. Örülök, hogy megtapsolták Április Lajost, és Április Lajos költészetét, mert szívemben én, amikor őt olvasom, mindig ugyanígy tapsolok. Tisztelt hallgatóim, ezt az előadásomat is fölvette a televízió, és itt a mellettünk lévő teremben, a nagy teremben, az összes többi előadásommal együtt természetesen hozzá lehet jutni most előadás után. Nagyon örülök, hogy ilyen nagyon-nagyon szép számban összegyűltünk. Ha hátra nézitek, akkor látják, hogy tele van a főhajó, és még a karzatra is jutottak emberek. És csak a legnagyobb szeretettel és tisztelettel tudom önöket hívni az Pest Erzsébeti esték következő előadására, ahol egy egészen más típusú előadást fogunk hallani, de legalább ilyen jót, mert professzor dr. Bagdi Emőke lesz a vendégünk, aki ma azt hiszem, hogy a szakmájának az első embere, abban a tekintetben egészen biztosan, hogy ő tudja a legjobban kommunikálni mindazt, ami pszichológia és kereszténység összefüggését jelenti. Tehát március 24-én, ez Gábor napja, ugye? Innen lehet könnyű megjegyezni. Március 24-én, Gábor napján, vasárnap este 6 órakor professzor dr. Bagdi Emőke fogja a Pest Erzsébeti esték következő estét tartani. És hogy egy picit előre szaladjak, a következő hónapban megint én, azután pedig Frany Tamás, aki az agykutatás Nobel-díjával, a dán alapítású doktor agydíjjal bír, a világ talán a legjobb agykutatója, dr. Frany Tamás fogja a májusi előadást tartani számunkra. A Pest Erzsébet esti utolsó alkalma pedig a itteni helyi vegyeskar évzáró hangversenye lesz, majd valamikor június közepén. Még egyszer megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindazokat várom, akik fontosnak tartják, hogy ne csak maguk, hanem talán barátaik, ismerőseik, gyermekeik, unokáik számára is kicsit közelebb kerülhessen az irodalom. Azok számára ajánlom ezt és a többi ott bent megkapható DVD-t is. Találkozzunk tehát március 24-én Bagdy Emőke előadásán. Jó estét kívánok, viszontlátásra!